Rádió Podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szemesi Brigitta, Törékei Almira és Olerényi Tamás. Vendégünk pedig Kósz Milán, partiszervező, DJ, fotós és még nagyon sok más. Hol kezdődött? Melyik volt előbb Milán?
Húha, hát először is üdvözlök mindenkit. Először fotós voltam, azt hiszem, hogy az volt a nulladik pont, abból lett az éjszakai élet, abból jött a DJ-zés, és abból jött mellette a parti szervezés. És akkor emellé még nőtt ki a marketing, meg a minden, de lehet, hogy eddig a mélységgel sem mennék már egyébként.
Az életed nagy részét egyébként most melyik tölti ki?
Hát most jelen pillanatban a szervezés és a DJ-zés, a fotózás az vissza tudott jönni hobbinak, ami egyébként nagyon jó. Bármi, ami egyébként ilyen hobbinak, mindegyik hobbinak indult el, maradjunk annyiban, és akkor egy idő után munkává nőtte ki magát, de olyan szinten elfoglalta az életemnek egy részét, hogy annyira munkaszagú lett, hogy már ilyen remegve nyúltam hozzá a fényképezőgéphez, vagy a DJ pulthoz, vagy már csak ilyen szomorú fejjel mentem le egy buliba, hogy megnézzem, hogy mi történik. De most egy ilyen tök jó egyensúly van, és inkább azt mondom, hogy 50%-ban a DJ-zés, 50%-ban pedig maga a szervezés.
Fotózni szoktál magán a eseményeken, amikor például DJ-skedsz, aztán lejössz onnan?
Biztos nem. Az image romboló. Mert hogy ezt én régen csináltam, tehát én régen csináltam azt a fajta, három alap része volt az egésznek, amikor én elkezdtem. Én vonatokat fotóztam, van egy ilyen érdekes hobbi, mindegy, ebben nem menjünk bele, annyira nem trendi, és akkor onnan egyszer megkért egy osztálytársam, akkor voltam tizedikes, hogy el kéne menni Székesfehérben az egyik klubba éjszaka fotózni. És akkor elmentem, és az olyan jól sikerült, hogy utána engem hívtak nagyon sokszor. És akkor igazából én voltam az az ember, amikor elmész egy buliba, megbököd a hátát, csináljunk egy gépet, és akkor mosolyogsz, lelövöd, megmutatod, stb. Onnan utána lettek nekem fesztiválok, nagyon sok olyan fotós is, a mai napig azt gondolom, hogy nagyon jó barátom, akik egyébként a Szigeten fotóznak, vagy már nemzetközileg nagyon-nagyon elismertek nagy márkákkal dolgoznak együtt. Én viszont menet közben ezt elkezdtem ilyen vállalkozásként kiépíteni, tablófotóztam, meg ilyenek, az is egy eléggé dara munka, ráadásul nagyon-nagyon szertágazó és sok emberrel kell foglalkozni, és hát maga a fotózás az igazából ez volt, viszont olyan szinten tényleg munkaszagú volt, hogy régen, amikor azt mondtad, hogy fölálltál, iszol egy valamit, lefotózod a nap felkeltét hajnali ötkor, és azért fölkelsz, az megszűnt. Tehát olyan szinten az volt, hogy már így ránéztem a fényképezőgépre, és örültem, hogyha nem kellett kattintani. Úgyhogy kellett egy pár év ilyen szünet ebbe az egészbe.
És akkor, amikor voltak az éjszakai fotózások, onnan megdedzett neked a DJ-zés? Hogyan jött a fotózáshoz a DJ-zés? Mert ez egy eléggé
más.
Szert, igen, más világ azért.
Egyébként figyelj, a művészeti vénája szerintem mindegyiknek van.
Igen, igen.
Mind a szervezésnek, ott a kreatív részénél, mind a marketingnek, amit a mai napig csinálok, hogy mondjuk, nem tudom ezt jobban megfogalmazni, ez valamilyen módon manipuláció, bármi, ami marketing. Uh-huh. Tehát, hogy erre vannak nagyon jó történelmi példák, meg egyébként nagyon jó sztorik, de hogy alapvetően mondjuk kitalálod azt, hogy egy poszt hogy menjen ki, hogy minél több ember azt belájkolja, és minél jobb elérést csináljon, erre nem tudom, valamiért erre rá van állva az agyam. És hát a fotózásnál nyilván ott valamiért módon egyértelmű, hogy van egy ilyen művészeti vonal, a DJ-zésnél is van, csak az szerintem az emberek fejébe az nem így él, hanem ott az valahogy úgy él, hogy igen, elmész, lejátsz a kedvenc zenédet, vagy van mondjuk Magyarországon 10 sztár DJ, és akkor igazából ők működnek valahogy, de igazából szerintem nagyon durva művészeti értéke van, és ez egy kicsit alul van értékelve, már pedig olyan szempontból, hogy az a tudás, amit te ott tudsz a DJ pultba, és most már kimerem mondani, nem nagy képviség, de azért, amit én tudok, az például úgy néz ki, hogyha nulla ember áll, és ott állnak valahol, most volt például egy hajós bulim Budapesten vasárnap az egyik egyetemen, és ott állnak a hajó végébe 300-an, akkor azt meg kell tudnod oldani, hogy gyakorlatilag másfél órán belül legyen egy olyan buli, ami egyébként fogyasztást is generál valamilyen módon, ők jó élménnyel távozzanak. Ráadásul mondok egy másik példát, nekem volt olyan rendezvényem, 20 darab embernek csináltam bulit. Felépsz a strandfesztiválon, a nagy színpadot te zárod, előtted van 4500 ember, az tök jó, az nagyon menő, nyilván tele van vele a TikTokon, meg mit tudom én. De egyébként a másik oldalon mondjuk lemész Győrbe egy egyetemi bulira, 20 ember vár téged, és akkor a szervezők így rád néznek, hogy most akkor beállsz. Hát mondom, persze, hát ez a feladat, mondom, meg lesz csinálva, és 20 embernek csináltam 2 órán keresztül bulit. Na viszont ott nagyon okosnak kell lenni, mert oda jön valaki, hogy ők Rubit szeretne hallgatni, jön a másik, hogy az Úristent játszam le, jön a harmadik, hogy ő csak külföldi zenét akart, és egy kicsit mindenkinek meg kell felállni. Tehát ennek is egyébként szerintem a másik oldalon van egy ilyen része. És a parti szervezésnél, így a harmadikra rácsatolkozva volt meg egyébként az, hogy mondjuk milyen tematikát csinálsz, ami mondjuk érdekli az embereket, illetve egy nagyon jó lenyomat az aktuális ilyen társadalmi dolgokról, hogy mondjuk most van a OTL, ami például nagyon jól pörög, vagy van ilyen, hogy UV-kolor buli például, amit kifejezetten Székesfehérváron a városban, rengeteg olyan tematika van, ami egyébként ebben a parti kultúrában működik. De mondjuk, ha most csinálnék egy white partit, ami 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt még működött, az nem biztos, hogy a ti generációtok egyébként ezt érteni. Uh-huh. Tehát, hogy mindig kell ötletelni, mindig meg kell nézni, hogy mi az, ami egyébként kiszolgálja az új generációt, mert abban nagyon-nagyon hiszek, hogy mindig a fiatalokban van ilyen szempontból a jövő. És nyilván az, hogy 10 év múlva ki lesz a toppon, mondjuk majd persze. A Valmár, úgy, mint most a Majka, valószínűleg ez lesz, tehát a Marics uh-huh. Petiek azok azért leigázzák az országot, olyan abszolút nincsen probléma. Azt is egyébként szerintem már fel lehetett ismerni 2-3 évvel korábban.
A Never Say Never-nek vagy az egyik vezetője.
Tulajdonosa.
Rengeteg bulit csináltok, tudsz mondani néhányat, mert gondolom az összeset fel se tudjuk sorolni, de hogy mik a fő bulik, amiket csináltok?
Ez úgy működik egyébként, hogy csinálunk a legapróbb kis rendezvényektől, amit mondjuk határozzunk meg 300 főben, a legnagyobb csarnokos bulikig, amit mondjuk határozzunk meg 10-12 ezer főben. Emellett egyébként részt veszünk fesztiváloknak a szervezésében, besegítésében, van külön marketing csapatunk, minden. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy indultunk, hogy az én elődöm itt Fehérváron gyakorlatilag csinált egy-két bulit egy évben. Uh-huh. És akkor rájött, hogy ez a promóter SD, uh-huh. hívjuk igen. így, bár én ezt a szót már annyira nem szeretem, mert túl van használva, ez így működik. És akkor, amikor én ezt átvettem és elkezdtük építeni, akkor igazából már volt egy kelet-magyarországi rész, meg egy nyugat-magyarországi, és most ott tartunk, hogy mondjuk a városban 50 rendezvény van itt Székesfehérváron, a régiónban pedig körülbelül 140, ez körülbelül egy 10 városra oszlik el, nyilván ez a központ valamilyen szinten, és ebbe benne van a csarnokos rendezvény is, meg benne van az is, amikor egyébként ezek a kisebb bulik vannak. Mind a kettőnek nagyon nagy jelentősége van, nem csak a létszám egyébként a lényeg alapvetően, hanem például hány emberrel dolgozol, tudsz-e a rezidensednek mindig munkát adni, hogy ő mindig ott legyen körülötted és segítse a te dolgaidat. És hát igazából ez a hármas, ez összeállt egy országos céggé egy jó pár évvel ezelőtt, és azóta együtt megyünk, ami egy nagyon érdekes lenyomata szintén a társadalomnak, mert ami Fehérváron működik, az nem működik Debrecenbe. Ami
pont Debrecenbe
működik, az nem működik Szombathelyen. Ez zeneileg is egyébként nagyjából így néz ki, tehát hogy az a szám, ami működik, nem tudom, valahol Kelet-Magyarországon, vagy zenei stílus, arra például van olyan, hogy nem jönnek be például Nyugat-Magyarországon, és eladhatatlan. Nyilván vannak nagyon nagy átfedések, tehát ezért jó a közös munka, de olyan szempontból is nagyon jó, hogy az egésznek a lelke, ez a promóter csapatosdi.
Ha valaki promóterkedni akar, akkor ez hogyan működik? Jelentkezik hozzátok bármikor, vagy ezek konkrét ilyen castingok?
Ez úgy működött nálunk, hogy csináltattunk ilyen jelentkezéseket, most már olyan szinten népszerű, hogy nem kell. Gyakorlatilag tudunk úgy rostálni, hogy válogathatunk, csúnyán fogalmazva. Az a lényeg igazából, hogy van egy városvezető minden városban, ők kezelik a lokál oldalakat, ami Instagram, Facebook, ilyesmi, és náluk lehet jelentkezni. Egyébként én személy szerint, hogyha bárki oda jön hozzám, és azt mondja, hogy ő DJ-zni akar, fotózni akar, stb., akkor én mindig a megfelelő emberhez irányítom, mert én is tudom, hogy kezdtem, tehát ugyanígy fotósként, amikor az első lehetőséget megkaptam, onnantól kezdve bekerültem a rendszerbe, és csináltam, és eljutottam valahova, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy hiába jövök le izzadtan egy színpadról 4 óra ugrálás után, és oda jön valaki, hogy szia, szeretnék fotózni, és nem tudom, és akkor lehet, hogy első körben nem azzal kéne foglalkozni, én mondom, igen, persze, csináljuk, stb., és egyébként nagyon sok olyan emberünk van, aki egyébként így integrálódott be a rendszerünkbe. Szóval egyébként úgy működik, hogy tud jelentkezni évközben is, ha ír bármelyik felületünkre, vagy valamilyen módon kapcsolatba kerül a csapattal, de például nagyon sok olyan van, amikor ajánlanak a korábbi embereink, hogy látom az XY-t, ő szerintem egyébként nagyon ideillik hozzátok, és egyébként tök jó, a közösség része akar lenni, 2 éve amúgy rágja a fülemet, hogy már jönne, és akkor egyébként így kerülnek be az újabb arcok, de van, amikor teljesen szárazon is, hogy valahonnan ír, jön, egyébként mindenkinek megadjuk a lehetőséget, jön, és akkor látjuk, hogy mennyire a csapat része. A legnagyobb eltűnések akkor szoktak lenni, amikor tinédzserek becsajoznak, vagy bepasiznak, és akkor utána eltűnnek egy évre.
Igen, az előfordul azért. Igen. És hogyan áll össze mondjuk az egyik legnagyobb rendezvényetek a nullából, hogyha elindulunk?
Ha nullából elindulunk, akkor ez egy éves folyamat egyébként, ami mögé egyébként nulladik pont az, hogy kell egy nagyon durva anyagi vállalás nyilván. Lefoglalod a dátumot 1 évvel korábban. ilyen nagy rendezvényeknél, akkor nem is konkrétan a plást mondom, például sportcsarnokkal, vagy bármilyen ilyen nagy helyszínnel dolgozol, utána nagyjából nézel egy költségvetést, és a költségvetés mentén, mert hát az nagyjából az mutatja meg, hogy mekkora nadrágba férsz bele, megpróbálod végigvinni úgy a rendezvényt, hogy mondjuk összeraksz egy line-upot, ugye, hogy kik lesznek a fellépők. Uh-huh. Itt például egyébként körülbelül mi mondjuk 30-40 fellépővel dolgozunk egy ilyen nagy rendezvényen. Mondjuk ez ilyen szempontból a legnagyobb, de mondjuk átlagban is 20 fellépő biztosan van. Az már ma nagyjából mutatja, hogy mik azok a nevek, amiket kiválasztunk, hogy ők hozzák be azt a létszámot, ami egyébként nekünk kell a másik oldalon. És akkor rengeteg olyan dolog van, ami még ebbe képlékeny, hogy milyen marketing költséget határozol például meg, milyen dekorációs dolog van, tehát hogy az, hogy mondjuk fel legyen díszítve egy színpad, vagy maga egyébként a terem, vagy bárhol máshol, az gyakorlatilag mondjuk egy klubról beszélünk, az 500 000 forintról indul, ha egy nagy rendezvényről beszélünk, akkor 1,5-2 millió forintról indul, csak az, hogy egyébként felkerüljön a nem tudom milyen dekor, aminek egyébként például a másik oldalon meg kell felelnie annak egy csarnokban, vagy bárhol máshol, hogy tűzvédelmileg az ne legyen gyúlékony anyagból. Na ez még további olyan költség, amit nem nagyon hiszem, hogy bárki egyébként számolna vele, de mindig a sarkalatos pont az a biztonság. Ha ott bármi történik is egy rendezvényen, főleg ahol tömeget irányítasz, ott bármikor meg tud az történni. Most mondok egy példát, hogy mondjuk egy rendezvényen valaki elordítja magát félrészegen, és van egy tömeg, amikor azt mondja, hogy figyelj, nem ebbe a sorba kell bemenni, hanem a másikba. Megfordulnak, elkezd visszafordulni a sor, nincs elég embered, hogy ezt kontrolláld, összemosódik a kettő, egymásnak mennek, feszültség lesz, rálépsz a kabátjára, összeverekednek, nem tudom micsoda, és kialakul egy ilyen csorda szellem gyakorlatilag, ami viszi az egész, és akkor ott kész, vége összeomlott az egész, bármilyen módon, ne történjen senkinek baja, de történt ott sérülés, vagy bármi olyan dolog. Ráadásul, hogy ilyen dolog történik, az egyértelműen a social médiában olyan szinten káros hatásai vannak azoknak a cégeknek a számára, akik ilyesmit csinálnak, hogy az elképesztő. Tehát egyébként visszatérve, tehát mindennek az alapja az, hogy a biztonságra figyelni kell. Nem lehet kisporolni azt, hogy vegyünk-e még kordont azért, hogy jól tereljük az embereket, hogy a küzdőtérre ténylegesen hány embert lehet beengedni, hogy mondjuk a jegyrendszerünk is már olyan, hogy például próbálja minél jobban kiszűrni azokat, akik nem megfelelő korosztályba tartoznak, fogalmazzunk így. Viszont visszatérve amúgy a nagy rendezvényhez, tehát az gyakorlatilag utána például bekérsz árajánlatokat a hangtechnikára, a színpadra. Ilyenre alapember szerintem nem gondol, de be kell kérni az erős áramot egy ilyen csarnokba. Az áramnak nagyon durvára van, pláne most egyébként.
Persze.
És mondok egy ilyet, hogy ahhoz, hogy neked lekábelezzenek egy csarnokot, hogy mondjuk a keverőpulttól, ugye, ami lemon a színpad közepén, elérjen a 200-300 000 forint. Csak az, hogy leraknak egy csúnyán fogalmaz a pár hosszabbítót, nyilván nem erről van szó. De ugyanez a biztonsági szolgálat, akkor az italok, szponzorokkal kell tárgyalni, tehát nagyon szertágozó, mi azt úgy menedzseljük, hogy körülbelül a nagy rendezvényeknél heti-kétheti meetingek vannak egy éves távlatban, és egyébként mivel többet csinálunk több céggel együtt, ezért úgy van például, hogy most lesz a debreceni Phoenix csarnokban is egy rendezvényünk, közben megy a plázs, közben lehet, hogy lesz Győrben is, és akkor mind a háromról beszélünk, hogy folyamatok vannak, azt mondjuk egy ilyen menedzser programon keresztül kezeljük határidőkkel.
Visszatérve egy kicsit a biztonságra, meg a beengedésre, mi a mostani szabályzat? Tehát, hogyha valaki menni akar hozzátok bulizni, vagy ha egy szülőhöz oda megy a gyerek, hogy apa, anyai, mennék erre a bulira, akkor mi a korhatár most, amivel még be lehet lépni, és mi az, amivel már még nem?
Alapvetően egyébként a 16 plusz, ezt tudom mondani, és ez, amit átlépnek sokszor, azért ezt én is tudom, de azzal nem tudok mit csinálni, tehát nagyon komoly rendszerek vannak beépítve, de viszont ha ők csalnak, akkor a felelősség rendtől kezdve egyébként rajtuk van. De mondok egy jobb példát, hogy például van egy olyan rendezvényünk, ami a Gólyavató, ez a neve, és ott gyakorlatilag kifejezetten ezt a tini diszkó korszakot hozza vissza, amit nagyon ment a 90-es években emlékeim szerint. Ennek az a lényege, ugye, hogy fiatalok gyakorlatilag 14 éves kortól most akkor be tudnak lépni a szórakozóhelyre, és gyakorlatilag tudnak bulizni. Viszont itt kérünk egy nagykorú felelősségvállalási nyilatkozatot, ami körbe lett járva, mint téma, ügyvéd által el van fogadva. Gyakorlatilag itt az a lényeg, hogyha hozza az aláírását szülő vagy gondviselő által, akkor be tud lépni a szórakozó helyre.
És akkor őket meg lehet különböztetni egyébként? Tehát, hogy ki 14 éves és ki 16, meg ráadásul ki 18 éves?
Nagyon jó példám van, mondok egy ilyet, hogy bementünk az iskolába, a klub tulajja, szólt egyébként, hogy ez a rendezvény, ez direkt erről szól, hogy tini diszkót, egy évben kettő vagy hármat fogunk csinálni, pontosan azért, hogy ne fiatalodjon le annyira a korosztály, mint egyébként ez egy pár másik városban megtörtént. Ja, és szedtük ezeket a papírokat. És ez egy nagyon érdekes történet, az a lényeg, hogy bent állt nekem is két emberem, plusz a biztonsági őr, és akkor nézegették a papírt, jöttek be. Ugye itt kapnak megkülönböztető karszalagot, ami egyébként jelzi, hogy 18 év alattiak. Ezt, hogy fel kellene rakni, vagy nem kellene, ez egy nagyon jó kérdés. Mi mindig felrakjuk, mert igazából gyorsítja a kiszolgálópultnak a működését, ugye, tehát nem tud alkoholos italt vásárolni az italpultnál. És akkor jöttek befele az emberek, és akkor egyszer csak megjelent három darab, vagy négy darab autó, hogy rendőrség, katasztrófavédelem, katonai rendészet, gyermekvédelem, így ez a három.
Mindenki, aki
igen,
volt.
Én meg így álltam rendezvényszerezők, mondom, ez így izgalmas lesz, mondom, a legelső képen kiváltottam a vállalkozásomat, nagyon jó. De hát ott egyébként valamilyen módon készült rá maga a klub is, hogy ez valamilyen, tehát kiveri a biztosítékot nyilván, de hogy ez kifejezetten egy tidi diszkó, tehát hogy erről azért tudjanak. És bejöttek, és akkor elkezdték kérdezni, hogy ez mi és hogy, és akkor mondtam, hogy itt van a szerződés, ez így néz ki. Egyébként tájékoztattuk az igazgatót, tehát tudnak róla, de nem iskolai rendezvény, ez nagyon-nagyon fontos, de azt gondolom, hogy mégis jobb, mert tudom egyébként, hogy a kilencedikesek is nagyjából a parkba végzik ilyenkor, és azért ugye feltalálják magukat, vagy elmennek egy házi buliba, és akkor lejöttek, és végignéztek minden ilyen papírt, mondtam, hogy én fordítottam vissza innen síró kisgyereket, mert nem írta alá a szülő, vagy gondviselő, majd visszajött egy perc múlva, tehát én megmondtam, hogy nem vagyok hülye, tehát azt nem fogom elfogadni. De, és akkor az történt, hogy végignéztek mindent, lemásolgatták a papírokat, és azt mondták, hogy nagyon jó, hogy egyébként van ilyen, látják, hogy van megkülönböztető karszalag, látják azt is, hogy pultban nem szolgálják ki egyébként őket. Egy feltételem volt, hogy nem állíthatják le a rendezvényt, mert egyébként éppen nagyon nagy buli volt, tehát így berészten a táncparket, és tök jól érezték magukat, és közben észrevettük azt is, hogy jöttek a szülők a picikért, tehát 11 óra lett, 8-kor nyitottunk, és ment ugyanúgy hajnali 4-ig a buli, de eljöttek egyébként az idősebbek is, a gólyáikhoz például, uh-huh. Tehát amikor a saját gólyaiddal bulizol, és ilyen 11 éjfél környékén például az volt, hogy jött a szülő, megállt a klub előtt, kiment a gyerek, beült, hazament. Nem mindenki, nyilván volt egy 10%, aki hardcore-ba tolta, és egyébként bennmaradt hajnali 2-3-4-ig, ameddig akart, de egyébként lement biztonságban a rendezvény, megfeleltünk mindennek, és azóta egyébként ez ad szerintem egy ilyen nyugodtságot, ezt minden évben újra játsszuk. Tehát amikor mi elindulunk egy ilyen eseményen, akkor a szülők azonnal, hogy úristen és éjszaka élet és stb. De például már volt ilyenről is szó, hogy csinálunk egy olyan rendszert, hogy amikor belép, akkor én például az elektronikus jegyrendszer alapján meg tudom mondani, hogy mikor lépett be. De gondolkodtunk egy ilyenen, hogy például legyen egy olyan, hogy mikor lép ki. Viszont ez egy olyan szintű bizalmatlanságot szülne, így a felmérésünk alapján megkérdeztünk promótereket, meg mindenki mást, a szülő és a gyerek között, hogy ez már egy akkora kontroll, hogy azt nem léptük meg pont emiatt, hogy persze a szülő még megnyugodhat, hogy kijött a szórakozó helyre, meg minden, de hát legalább annyi bizalom már legyen a gyerek irányába, hogyha ti megbeszéltek valamit, akkor ez legyen rendben. De egyébként ott vagyunk ilyenkor, van 4-5 koordinátorunk, aki arra figyel, hogyha már látja, hogy valami probléma, akkor tudjanak menni, van mindig mentőstiszt egyébként ezeken a rendezvényeken, kapcsolatban vagyunk egyébként így a hatóságokkal, szóval erre nagyon próbálunk figyelni, és akkor egy kicsit bele tudnak kóstolni abba, hogy tényleg milyen az éjszaka, hát hogy néz ki az a klub. De mondok egy másik példát, hogy van olyan klub, aki például tart szülői értekezleteket. Ez nekem nagyon szimpatikus, hogy szerdán nyílt nap van, le tudsz menni szülőként, és meg tudsz győződni arról, hogy hol fog bulizni a gyerek, hogy körülnézel, és azt mondod, hogy igen, itt van 8 darab kamera, ilyen biztonsági öreink vannak, itt tudnak belépni, itt van a vészkijárat, így lesz a karszalag, nem fogjuk őket kiszolgálni, stb. Szóval.
Ez nálatok működik egyébként, vagy terveztek valami ilyesmit?
Hát úgy van, hogy az együttműködő kluboknál ez van, valamilyen módon szoktuk is kérni. Nekem volt nagyon sok olyan beszélgetésem, most már ezeket nem én bonyolítom le, hogy anyukák fölhívnak, és akkor nyugtatom őket. Alapvetően egyébként annyi, hogy mindig el szoktam mondani, hogy nagyon felületesen tájékozódnak az emberek, hogyha valaki fölmegy egy eseményünknek az oldalára, akkor ott van minden információ. Hány éves kortól lehet belépni, hogy nem szolgálunk ki alkoholos italt, hol találnak meg minket, kivel tud kontaktolni. Adott esetben, ha ő keres egy gyereket a rendezvény alatt, akkor eléri a koordinátorunkat, akit egyébként ott a telefonszáma, fölhív és azt mondja, hogy Balázska bement, megbeszéltük, hogy 23:59-re legyen itt kint, és egyébként nincs kint, fehér póló van rajta, meg nem tudom micsoda, és akkor kiszedjük a kislány szájából, és kivisszük anyukához. Tehát, hogy volt ilyenre is egyébként példa, de alapvetően én azt szoktam mondani, hogy abban egészen biztosak lehetnek, hogy így a megkülönböztetés által egyébként alkoholis italhoz nem jutnak. volt arra példa, nem vagyok álszent, hogy már úgy érkezett meg a kisfiú, meg elintézték maguknak, ez a odaállsz a dohánybolt elé, és akkor megkérsz valakit, hogy azért tehát ebben ne legyünk álszentek, azzal én sem tudok mit csinálni, viszont amikor bejön, akkor egyébként én már eleve fogom, és akkor félreállítatom. Tehát itt azért van egy nagy fokú figyelem, főleg ezért, mert ez egy nagyon érzékeny téma.
Egyébként nektek van jogotok arra, hogy itt teszteljétek? Tehát mondjuk ilyen alkoholszondával, hogy valószínűleg ittas, és akkor jó kérdés. Jöhet, nem jöhet.
Annyit kell tudni, hogy a beléptetést azt nem mi végezzük legtöbb esetben, hanem a társ szervezésben lebonyolító klub, de viszont mi részünkről is mindig delegálunk oda arcot. Mondok egy nagyon egyszerű példát, például a trükköznek a jegyekkel is. Most már egy QR kódos rendszer van, tehát nem tudod azt megcsinálni, leszeded a karszalagot, hátraadod, stb., hanem hogyha az becsippantottad, akkor az be van csippantva. És hiába screenelted ki a haverodét, te már nem fogsz tudni bejönni vele, pedig próbálkoznak amúgy a mai napig, szóval nagyon érdekes. De gyakorlatilag szondázni nem szoktunk.
Milán, nagyon sok mindent elértél már most, de hogy látod magad mondjuk 10 év múlva, vagy 15 év múlva?
A 15 éveset meg tudom mondani.
Jó, oké, legyen 15.
Én egyébként fehérvári vagyok, meg itt is fogok maradni nagyon sokáig, de valamiért nekem beütött egy pár évvel ezelőtt, hogy én el fogok menni innen, méghozzá az Őrségbe.
Jó hely.
Van egy ilyen dolog, hogy most...
Vonatok nincsenek nagyon egyébként.
De lesz telepasztalom. Na, szóval... nem, hát ugye nekem a gyerekkori álmom az volt, hogy legyek mozdonyvezető. Ez elúszott, és helyette DJ lettem. Ne kérdezzétek, hogy hogyan ez így van.
Figyelj, csapatot vezetsz.
Ja, igen, az is igaz. Ez a világ, meg én nagyon sokat mozgok a social médiában, ez borzasztóan terhes fejben. Tehát... vezetek egy céget, amikor nagyon sok emberért felelsz, de közben ismernek influencerként is, meg látnak a YouTube-on, és akkor közben lehetetlen pillanatokban odajönnek. Mindig próbálok nagyon, még akkor is egyébként, hogy nekünk is vannak ilyen föntlévő, meg lentlévő pillanataink, de ilyenkor mindig váltani kell, és mosolyogsz, és stb. Még akkor is, hogyha fölmondja fejből az összes idézetedet egyébként, amit a YouTube-on vagy bárhol máshol látott. De egyébként mindezt így letéve, nagyon szeretnék egy családot, az biztos, akik valamilyen módon itt lesznek Fehérvár környékén, meg nekik biztosítani mindent, és utána én el szeretnék menni valahova egy kicsit nyugodtabban. Szerintem ezt addig lehet jól csinálni, amíg hiteles vagy benne. Én 10-15 év múlva rendezvényt fogok tudni szervezni, de viszont biztos vagyok benne, hogy nem biztos, hogy leszek annyira hiteles a fiataloknak, mint mondjuk most. Influencerként, DJ-ként teljesen mindegy, és akkor én oda elvonulok, nem tudom, kertészkedek, bármit csinálok, de hogy kicsit ilyen nyugisabb a helyzet, nem azon kell gondolkodni, hogy mikor érek Pestre, mikor lesz a következő meeting, mikor mi fog történni. És
a csúcs rendezvényeid egyébként, amit így megálmodhatnál, hát akkor 15 évvel korábban vagyunk, tehát mondjuk...
Fesztivál az van most terven, és lesz is. Aha. Valószínűleg, meg amiben egy kicsit jobban én is bele fogok folyni, meg bele fogunk folyni. Nagyobb rendezvényekből többet szeretnénk csinálni, de az nagyon nagy felelősség és nagyon nagy vállalás. Illetve az, hogy gyakorlatilag, amit én nagyon-nagyon szeretnék, még lesz egy olyan projektünk, erről nagyon sokat nem beszélhetek, de igazából nappali rendezvény, és szintén a középiskolásoknak szól. Amiben én még bele szeretnék kóstolni, az, hogy vannak nagyon jó előadások, amiket egy idősebb korosztálynak lehet értékesíteni, eznek a szervezése viszonylag egyszerű, tehát ebbe biztos, hogy még fogunk nőni, és elkezdjük, illetve van a másik irány, hogy én azt látom, hogy főleg a Covid után van egy nagyon-nagyon durva űr abban, hogy a diákoknak nem nagyon vannak iskolában lévő, de oktatáson kívüli programok. És van egy nagyon jó közösségteremtő ötlet, amit szeretnénk mi végigvinni, nem csak Fehérváron, hanem országosan, tehát ez tud akkora történet lenni, mint nálunk mondjuk most a Szalagolt After Party, amiből csak 200-at csinálunk az országba, és valamilyen módon, mivel én nagyon-nagyon, és ezt még úgy álltunk neki, hogy egy gram forintot nem fog termelni, de nekem ezzel nincs is problémám. Tehát valamilyen módon egyébként visszaadni valamit a fiataloknak, az nálam egy életcél, pernyomot hagyni, ezt így szoktam megfogalmazni. Tehát, hogyha van egy előadássorozat, és mondjuk azt be tudjuk vinni iskolákban, és mondjuk ti találkoztok a Káosz TV-s Miskovics Marcival, aki beszél 30 vagy 40 percet, és ha csak két gyerek azt gondolja, hogy úristen, én ezzel szeretnék foglalkozni, és lehet, hogy a szabadidőm egy részét erre áldozom, és mondjuk utána elkezd rádiózni, műsorvezető lenni bármi, és akkor a kettőből az egyik az itt marad, és a végén ő lesz a következő Miskovics Marci, akkor rohadtul megérte egyébként az egész. Ezen felül pedig az, hogy ezek az iskolai közösségek az adott városban sokkal jobban kötődjenek össze. Ez lesz így kb. Így a terv.